Köszöntöm Önöket, Péli Nagy Kata vagyok, a Ma reggeli Monitor szerkesztője. Ma reggeli hírösszefoglalónk legérdekesebb interjúit ajánlom most Önöknek. Szó lesz arról, hogy a főváros második kerületének önkormányzata hogyan próbálja meg megmenteni a bezárásra ítélt kisebb postahivatalait. Milyen a hétköznapi élet az áram, a víz és a fűtés hiánnyal küszködő Kijevben? A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kintartózkodó munkatársa számol be arról, hogy milyen trükkökkel próbálják meg az ottaniak könnyíteni a hétköznapokat. És végül egy kis gazdaság, tovább romlott a hazai külkereskedelem mérlege a legfrissebb KSH adatok szerint.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A fővárosban arányai tekintve a második kerületben zárja be a legtöbb szolgáltató helyet a Magyar Posta energiatakarékosság miatt. Az önkormányzat a bérleti díj átvállalásával és a rezsiköltségekhez való hozzájárulással támogatná a kisebb postákat, hogy elkerülhető legyen a bezárásuk. A postai dolgozók érdekképviselete pedig november 7-én egyeztet a céggel az ideglenesen megszüntetett hivatalok dolgozóinak további foglalkoztatásáról. Énekes Gábor összeállításában először Őrsi Gergelyt, a második kerület polgármesterét kérdezte.
A bezárás indoka tehát világos, de arról van bármi hír, hogy mi alapján döntöttek amellett, hogy pontosan mely posták kerülnek bezárásra?
Sajnálatos módon nincsen, és ez a legfontosabb, hiszen a második kerület egy hatalmas kerület. Külső, magas, belső városrészekkel egyaránt rendelkezik, és pont most a két megmaradó posta, az egyik az a kerület egyik szélén van, a másik az pedig egy bevásárló központnak az emeletén, ezért nehezen megközelíthető helyeken vannak, és sokat kell utazni mind kerékpárral, autóval, tömegközlekedéssel, gyalogosan azoknak, akik adott esetben egy ajánlott küldeménycsomagot, vagy csak levelet szeretnének átvenni, vagy éppen feladni. Mi azt kezdeményezzük, és azzal élünk, hogy ne csak azt mondjuk a postának, hogy legyenek kedvesek ne bezárni, hanem mi felajánljuk azt, hogy adott esetben azok az ingatlanok, ahol, amik önkormányzati tulajdonban vannak, és ahol forgalmas posták működnek, azokat mi felajánljuk, hogy térítésmentesen, vagy bármilyen támogatással egyébként használják a mi helyiségeinket is, és ezáltal maradhasson több posta a második kerületben, hiszen ahogy olvastam a statisztikákat, Budapesten a mi kerületünkben zárják be arányaiban a legtöbb postát, illetve irodájukat, mi ezt szeretnénk elkerülni, ezért mi a postával tárgyalásokat kezdeményeztünk annak érdekében, hogy ez a helyzet elkerülhető legyen, és csak bízni tudunk abban, hogy valamilyen racionális, statisztikai megfontolások alapján előzetes hatástanulmányokat követően hozták meg ezeket a radikális döntéseket. Azt látjuk, hogy a mostani válság idején sokan kényszerülnek arra, hogy bezárják egy-egy üzletüket, boltjukat, éttermüket, szolgáltatásukat, de mi azt hiszük, hogy a posta az egy olyan alapjog, amit nem tehetünk meg, pláne egy ilyen hegyvidéki kerületen, ahol adott esetben tényleg nehézkes eljutni a postára, hogy ennyi időt kelljen utazni ahhoz, hogy valaki intézhesse az ügyeit.
A Magyar Posta részéről tehát akkor nem történt ezelőtt egyeztetés az önkormányzattal a bezárásokról?
Nem, mi nyilvánosan bejelentettük és jeleztük, hogy szeretnénk tárgyalni és egyeztetni velük, és hogy elfogadhatatlannak tartjuk ezt, és hogy milyen segítséget tudunk felajánlani a Magyar Posta részére, illetve hivatalosan is megkerestük a Magyar Posta vezetőségét, várjuk a választ, hogy mikor tudunk leülni egyeztetni és tárgyalni annak érdekében, hogy ne mindösszesen két posta működjön a második kerületben.
Ugye a Magyar Posta közleménye szerint azokat a postákat zárják be, aminek a forgalma a legalacsonyabb. Arról van esetleg információ, hogy mekkora volt a bezárt posták forgalma a többi postához képest?
Ezt a postától szeretnénk megtudni, de ugye azt el lehet mondani, hogy egy ilyen lélekszámú kerületben, ahol 90 ezeren élnek, ott, hogyha a 8 postáról 2 marad, akkor mindenképpen abból a 2-be sokkal nagyobb terhelés fog jutni. Ezért nem csak a megközelíthetőség miatt küzdünk a postákért, hanem azért is, hogy ne kelljen egyébként hosszabb sorokban állni, ne kelljen tovább várakozni, ne kelljen hosszabb ideig ügyet intézni, hiszen ez ezzel jár. Hogyha az eddigi postára járóknak a számát 8 posta elégítette ki és szolgálta ki, akkor itt lehet észszerűsíteni és arányosítani, de az biztos, hogyha ez 2-re oszlik el a kerületen belül, akkor ott meg fog növekedni az ügyfeleknek a száma. És nem arányosan. Ezért szeretnénk azt, hogy legalább a súlyponti postákat, például nálunk adott esetben a Török utcát, és azt, hogy a kerület középső részén, mondjuk a Pasaréti Rózsadombi részen egyetlen egy posta sem marad nyitva, ezeket el tudjuk kerülni, ezeket a helyzeteket.
És arról van bármiféle információ, hogy mennyi időre zártak be ezek a hivatalok?
A posta közleményéből ugye az derül ki, hogy ideiglenesen, az, hogy az ideiglenes az mit akar, az szintén nem derül ki. Mi pont ezért tesszük azt a felajánlást, hogyha itt a rezsi emelkedéssel, energiaárak emelkedéssel van összefüggésben, akkor mi hajlandóak vagyunk erre az időszakra nem csak a bérleti díjat átvállalni az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek vagy irodák tekintetében, hanem a rezsihez is segítséget nyújtunk. Úgyhogy sajnos csak remélni tudjuk, hogy itt egy-két hónapról van szó, és ebben az egy-két hónapban az önkormányzat tud olyan megoldási javaslatot a posta számára felajánlani, amit közös erővel utána el tudjuk érni, hogy ezek a posták ne zárjanak be. A legfontosabb, hogy végleg ne zárjanak be, de mi hisszük azt, hogy az önkormányzat segítségével ideiglenesen sem kell bezárni.
Az országszerte 366 postát és 210 települést érintő bezárás hullám mintegy 740 munkavállalót érint. A Magyar Posta közleménye szerint a dolgozók nem vesztik el a munkájukat, csupán másik hivatalba kerülnek át. A postás szakszervezet elnöke elmondta, november 7-én egyeztetnek a Magyar Postával a munkavállalókat érintő legfontosabb kérdésekről. Tóth Zsuzsanna szerint a legfontosabb, hogy az érintettek változatlan bérrel dolgozhassanak tovább, és a körülményeiknek megfelelő hivatalba kerülhessenek át.
Azért egy megszokott helyen, megszokott környezetben, megszokott munkakultúrával dolgozni, és ebből kibillenteni, és máról holnapra ebben cselekedni, természetesen, hogy ez nem egy üdvözítő és örömteli dolog, különösen a kis településekről történő átirányítások miatt, mert aki a településén dolgozott, és annak a komfortját és biztonságát élvezte, annak most teljesen új élethelyzettel kell találkoznia, és ingázni, utazni kell a munkahelyért.
A munkavállalóknak egyébként van beleszólása abba, hogy melyik hivatalba szeretnének majd átmenni?
Hát aránytalan sérelem a kirendelés során nem érheti, tehát hogyha olyan családi helyzet, gyermeknevelés, beteg, szülő ápolása miatt gondot jelent neki, ott ha van olyan operálható történet, akkor biztos, hogy a megegyezés tárgya lehet, de egyébként a kirendelés szerint kell munkát végezni.
És egyébként a munkavállalók mennyi ideig dolgozhatnak egy másik hivatalnál?
60 munkanap a kirendelési idő, éve szinten.
És akkor ez alapján arra lehet következtetni, hogy mennyi ideig tart ez az ideiglenes bezárás?
Jogos a kérdés, a következtetés az jövő évre vonatkozóan március vége.
Történt egyébként egyeztetés azóta a Magyar Postával ezzel kapcsolatban, vagy megindultak a tárgyalások?
7-ére van időpontunk. Nekünk az a legfontosabb érdekvédelmi szempontból, hogy a munkavállalóknak változatlan bérrel munkahelye legyen ebben az esetben. Tehát a kormányrendelet végrehajtási kötelezettségéből fakadó ilyen jellegű kellemetlenség mentén a munkahely megtartása és a jövedelem megtartása az elsődleges.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Komolyabb panaszkodás nélkül élik életüket Ukrajna lakosai, ahol az orosz támadások az energiarendszerek majdnem felét megrongálták. Szinte normálisnak számít egyes helyeken a vízellátás, az áram és a fűtés akadozása. Túlélési stratégiákról számolt be rádiónknak Kijevből Kis Dániel, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai kommunikációs munkatársa. Némedi Kincső interjúját hallják.
Abban a lakásban, ahonnan beszélek, most éppen nincsen áram. A legtöbb ember megnézi a helyi energiaszolgáltatónak az ütemtervét, tehát hogy mikor kapcsolják le napi általában 4 órára az áramot az adott körzetben. Az ember rá tud keresni a saját lakcímére, és ott jelzik, hogy akkor mikor várható az, amikor nem lesz villanyáram. 24 órán belül 8 óra szokott lenni változó időszakokban, tehát úgy kell elképzelni, mondjuk reggel 6-tól 10-ig nincsen áram, és utána mondjuk este 8-tól éjfélig nem lesz. És ez minden napra változik egy kicsit. Tehát, hogy sosem biztos, sosem ugyanaz, és ennek megfelelően kell ugye a mindennapi életet is alakítani, a vásárlástól kezdve a hazajutást. Például a nagyvárosokban rengeteg a 20 emeletes épület. Ugye az ember, hogyha magasabb szinten lakik, akkor liszttel jár fel. Például ugye ilyenkor is már az is kis feszültséget tud okozni az emberben, hogy időben hazaérjen, hogy fel tudja menni a liszttel, mert különben akkor gyalog kell felcipelni mindent, ami nála van. Hozzáfűzném ehhez, hogy egyébként rengeteg lépcsőházban, a liftekben elhelyeztek egy kis széket, egy kis vödröt, ha esetleg az adott illetőben ragadna a liften, hogy le tudjon ülni, és esetleg könnyíteni tudjon magán.
Ezt lelkileg egyáltalán hogy élik meg?
Itt a normalitás fogalma az, ami változik. Tehát minél tovább tart egy ilyen helyzet, hogy áramkimaradás van, nincs víz, nincs közvilágítás, olykor nem tudni, hogy mikor megy el az áram, mert nem mindig pontos az ilyen menetrend, akkor ugye ez válik a normalitássá, minél tovább tart ez a dolog. Szóval azt lenyűgözőnek találom, hogy emelt fővel és komolyabb panaszkodás nélkül folytatják az emberek a mindennapjaikat. Tehát abszolút represszív a helyzet, hiszen senki sem szereti azt, hogy 5 órakor besötétedik és otthon nem tudja felkapcsolni a villanyt. Ugyanakkor megtanítja az embereket értékelni azt, amit eddig biztosra vettünk. Nem egyszer volt az, amikor ismerősök társaságában voltam, és nem volt áram, és akkor visszajött a fény, akkor gyakorlatilag ünnepnap lett, hogy na, végre van világítás, végre van víz. Mert elfelejtjük, hogy ezek a dolgok egyébként mennyire fontosak a mindennapi életünkhöz.
Ez azért elég hihetetlen. Ez a helyzet, ez súlyosbodhat? Lehetnek hosszabbak a kimaradások?
Nos, a korábban még a hétfői keddi támadások előtt is már arról számoltak be, vagy arról tájékoztattak a hatóságok, hogy ez néhány hétig biztosan fenn fog állni az, hogy porciózzák az energiaellátást, tehát hogy az áramkimaradások azok lesznek folyamatosan, és igyekeznek ugye helyreállítani a károkat. Amennyiben folytatódnak a támadások, ez a helyzet ez hosszú távon fennmaradhat, és ahogy közeledik a hideg, és ugye egyre korábban sötétedik, úgy okozhat ez nagyobb problémákat. Mind a munkavégzés területén, igazából bármi, hiszen most döbbenünk rá arra, hogy az elektromos áram gyakorlatilag a modernkori életben mindenhez szükséges. Internet, fizetés, bejutása bármilyen olyan irodaépületbe, ahol például mágneses ajtók vannak. Tehát erre készülni kell, és általánosságban elmondható, hogy mind Kijevben, mind más városokban az emberek ezt próbálják igazítani a mindennapjukat, illetve úgy próbálnak élni, hogy tudják, hogy ez mindig változhat.
A Magyar Ökumenikus Szervezet hogy próbál tenni annak érdekében, hogy a tél az kicsit elviselhetőbb legyen?
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nem véletlenül nyitott irodát Kijevben, hiszen a terv az, hogy a tél közelettével úgynevezett téliesítési programokat indítsunk be. Ez abban nyilvánul meg, hogy igyekszünk támogatni minél több helyi szervezetet, akik esetleg sheltereket, tehát óvóhelyeket tudnak felkészíteni a térre melegedővel, energiaellátással. Most például az egyik legnagyobb problémát azt tudja okozni, hogy villanygenerátorokat kell beszerezni arra az esetőségre, hogyha hosszú távú áramkimaradás lesz. Most ugye a készlet az fogy, és ennek megfelelően emelkednek az árak is. Tehát, hogy a segélyszervezetről ennek a problémának is az enyhítésén igyekszik dolgozni. Ebben, ezen a területen, hiszen a segélyszervezet sok minden más programmal igyekszik támogatni a háború miatt bajba jutott embereket Ukrajnában, de például a téliesítési programot úgy kell elképzelni, hogy valahol igyekszünk inzulálni egy épületet, hogy az épület, ahol esetleg belső menekültek élnek, ott benragadjon a meleg, igyekszünk felkészíteni bombabiztos óvóhelyeket arra, hogy ha támadás van és az embereknek le kell menni, találniuk kell egy biztonságos helyet, hogy ott meleg legyen, hogy kényelemben találják magukat, és igyekszünk felkészülni és alkalmazkodni a kihívásoknak megfelelően.
Majd nyilván gondolom terjeszkedés várható, vagy egyre több ilyen épület, óvóhely kialakítása, de ez egyelőre most hány embernek jelenthet menedéket egy hidegebb téli napon?
Változó, hiszen maga a főváros hatalmas, békeidőben 5 millióan lakják, így kerületről kerületre változik, hogy hol van bombabiztos óvóhely, vagy hogy ott milyen megoldás van, vagy milyen megoldással készülnek arra, hogyha a helyzet romlani fog. Vidéken is ugye változó, azt kell mondjam, hogy a legbiztosabb egyelőre azok a óvóhelyek, pincék, vagy iskolák, vagy középületek, ahol felső menekülteket szállásoltak el, illetve az adott kerület lakó is le tudnak menni oda, hogyha baj van. Pontos számot nem tudok mondani, változó, ez tud változni 50-től mondjuk 300 emberig.
És egyébként már elhangzott, hogy emelkednek ugye azért az árak is. Ezt miből lehet finanszírozni, vagy egyáltalán mennyire korszerűek mondjuk ezek a megoldások egy épület esetében, ahol az a cél, hogy bennmaradjon a meleg?
Például az egyik mód, ahogy a segélyszervezet dolgozik, hogy igyekszik helyi vállalkozókat találni, akik rendelkeznek a megfelelő építési anyaggal, illetve van tapasztalatuk az ilyen jellegű munkában. Mindig a legkorszerűbb anyagokat, mindig a legkorszerűbb és a legjobb gyakorlatban már hatékonynak bizonyult technikákat igyekszünk alkalmazni. Azok, hogy a helyiek, akikkel más-más emberek, akik ugyanúgy próbálnak építkezni, felkészülni, tehát hogy azt is tudni kell, hogy Ukrajnában nagyon sok civil szervezet van, rengetegen próbálnak a maguk módján, ismeretségi kapcsolatokon keresztül valamilyen segítséget nyújtani az embereknek. És ilyenkor például az ilyen helyi szervezetek ismeretségi szálakon keresztül próbálják összedobni azt, amit lehet. Tehát ha valakinél van radiátor, mert mondjuk azzal kereskedik, valakinél van festék, valakinél van bútor, ezeket mind-mind összegyűjtik, és akkor úgy próbálják berendezni az egészet. Nyilvánvalóan ugye azt kell tudni, hogy több mint fél év háború után mindenkinek megcsappantak a tartalékai, tehát az egyik legnagyobb gondot a pénzhiány okozza. De nem úgy van most már, hogy az ember belenyúl a zsebébe, és karitatív módon megvesz mindent egy ilyen óvóhelynek a felújításához. Ebben is igyekszik a segélyszervezet segíteni azokat a szervezeteket, akik esetleg pénzhiánnyal küzdenek, de vannak elképzeléseik és tapasztalatuk az ilyen jellegű humanitárius munkában.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jelentősen romlott a magyar külkereskedelmi mérleg egyenlege az elmúlt egy évben. Majdnem 8%-kal lett rosszabb a magyar csere aránymutató. A behozott termékek ára jobban emelkedett, mint az exporté. A KSH friss adatai szerint az év első 8 hónapjában az euróban számolt export több mint 18, az import 29%-kal nőtt. Az egyenleg több mint 5 milliárd euró deficitet mutatott. A KNH vezető elemzője szerint a tendencia főleg az energia és nyersanyag árak emelkedésének tudható be. Németh Dáviddal Énekes Gábor beszélgetett.
Az egyes árufőcsoportok hogyan járultak hozzá a termékforgalomhoz?
Hogyha megnézzük a volumen változásokat, akkor a legnagyobb növekedés az a gépek és szállítóeszközök esetében volt az export oldalon. Egyébként a tavalyi augusztusban gyárleállások voltak, tehát egy olyan alacsony bázishoz képest nézzük a idejévi augusztusi számokat. A jármű exportnál egy nagyon jelentős megugrás volt megfigyelhető, körülbelül 75%-kal nőtt a kivitelnek a mértéke a jármű exportok esetén. Emellett szintén jelentős tétel volt még a feldolgozott termékeknek a növekedése is, már ez ugye messze elmarad az előbb említett gépek és szállítóeszközökhöz képest. Itt egyébként a feldolgozott termékeknél leginkább a gyógyászati termékeknek a növekedése az, ami gyarapította az exportot. Ha import oldalra tekintünk, tehát a behozatalnál is egyébként a gépek és szállítóeszközök játszották a legnagyobb szerepet, de emellett a feldolgozott termékeknél ott egy jelentősebb hozzájárulás volt a behozatali lábon.
És az energiahordozók tekintetében hogyan alakult a termékforgalom?
Ja, hogyha volumeneket nézünk, akkor az energiahordozók esetében némi visszaesés van egyébként. Nem nagy mértékű, de azért csökkenés figyelhető meg. Itt ennek már oka lehet az, hogy elkezdett tartalékosabban fogyasztani a magyar gazdaság, itt akár a vállalati szektort nézzük, akár a lakosságot. De ugye ez a volumenre vonatkozik, és ahogy korábban említettem, leginkább az árak emelkedése viszont nagyban növelte a behozatal mértékét. Úgyhogy összességében is, ha ránézünk, ugye Magyarországnak a csere aránya az nagyban romlott. Ez annak köszönhető be, hogy a behozott termékeknek az ára sokkal nagyobb mértékben emelkedett, mint amiket el tudunk adni külföldön. Úgyhogy ez a csere arány romlás, ez 7,9%-kal romlott az elmúlt egy évben.
Ha már az árak növekedésénél tartunk, akkor ez milyen hatást mutat a különböző élelmiszerek tekintetében?
Az élelmiszerek esetében is az látszódik, hogy ugye nőttek az árak. Az élelmiszerek esetében a kivitelnél egy növekedést láthatunk, de ez egy kicsit szerényebb mértékű, mint a behozatali oldalon, amit regisztráltak. Itt nagyon sok állati takarmányt is be kellett hozni augusztusban külföldről, illetve zöldség, gyümölcs, készítmények járultak még hozzá leginkább az export forgalom növekedéséhez.
És mit prognosztizál a következő időszak tekintetében?
Ha előre tekintünk, akkor több tényező játék szerepet. Egyrészt pozitív hír, hogy augusztushoz képest az energiahordozóknak az ára elkezdett mérséklődni. Emellett továbbra is a gazdaságnak az alkalmazkodása folytatódhatott. tehát így a energia behozatal az elkezdhet augusztushoz képest már valamelyest mérséklődni. Szóval másik oldalon exportot, ha tekintjük, akkor az kedvezőtlen hír, hogy Európa gazdaság az egyre inkább lassul, sőt, vagy valószínűségben recesszióba fordul át, tehát ez pedig az export oldalt kezdi elrontani. Úgyhogy az lesz a nagy kérdés, hogy melyik hatás lesz az erősebb a kettő közül a külkereskedelmi mérleg alakulásában. Jó esély van arra, hogy egy picit a külkereskedelmi mérleg hiány az augusztusi historikus mélyponthoz képest már elkezd javulni.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Péli Nagy Katát hallották.